Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témái: Rómában folytatják a hét magyar ferences vértanú boldog alvatási eljárásának ügyét. Interjú Kálmán Peregrin ferences atyával. Szent Berárd és mártír társai, a ferences rend első vértanúi. Augusztus első hetében Rómában járt Kálmán Peregrin ferences atya a hét magyar ferences vértanú boldog avatási eljárásának viceposztulátora, aki a Vatikáni Rádióban beszámolt hivatalos látogatásának eredményeiről. Most hallgassák meg a vele készített stúdió beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Kálmán Peregrin atyát, ferences atyát, a Pest belvárosi ferences templom templomigazgatóját, aki egyúttal a hét ferences vértanú boldogavatási ügyének előmozdítója, és ebben az ügyben érkeztél Rómába. Rögtön arra is kérlek, kedves Peregrin atya, hogy számolj be nekünk, hogyan áll jelenleg most a hét ferences vértanú boldogavatási ügye.
Egy jelentős állomáshoz érkeztünk, mert az ügy mindegyik történész szakértő részéről a Szenti Avatási Dikasztériumban pozitív szavazatot kapott, és miután az általuk föltett kérdésekre is megadtuk a válaszokat, világossá tettünk néhány pontot, amit kértek, mert elkészült az úgynevezett piros pozíció, ami piros bőrkötéséről kapta a nevét, és ez azt jelenti, hogy az egyik legfontosabb sorompó az fölemelkedett, és az ügy a teológus, azután pedig a majd a püspöki bizottság elé kerülhet, tehát elérkeztünk igazából a finiséhez a boldogávatási eljárásnak. Azért kell most imádkozni, azon kell most dolgozni, hogy mindegyik bizottságtól pozitív szavazatot kapjon, és akkor hamarosan a boldogávatás elé nézhetünk.
Mielőtt még az egyes személyekről, magukról, a mártírokról beszélnénk, azt kérdezném, mikor indult az ügy hivatalos része?
Az ügy elég régen indult, hogyha első hallásra azt mondom, hogy 2007 környékén, ugyanakkor meg, hogyha azt mondom, hogy Szent Margit boldogávatása a múlt század közepén történt, ahhoz képest, hogy meghalt, igen, akkor pontosabban Szenti avatása, akkor azt tudom mondani, hogy tényleg az, ehhez az időszakhoz képest abszolút, de rövid idő alatt sikerült ezt az ügyet előre mozdítani. Az ügynek éppen ezért volt egy ilyen várakozó ideje, hiszen a mi rendünkben elég sok boldoggái szentiavatási per van, és hát nyilván beállítottak minket is a sorba, és ezért így éveket kellett várnunk addig, amíg a tényleges munka megkezdődhetett a római szakasznak az egyes lépései, de most már, ahogy mondtam, ennek a vége felé vagyunk, úgyhogy inkább hála, mint hiány él a szívünkben.
Azt hiszem, hogy a legfontosabb mozzanata a Isten vértanúi ügyének az ő élő tiszteletük. Azt hiszem, ennek nincs hiány.
Igen, azt hiszem, hogy a tisztelet él Isten népének körében. Néhány napja Nagyatádon, ahol Hajnal Zénó atya plébános volt, és a híveivel tartott, és ennek a következménye lett az élet áldozata. Imádkoztunk együtt a boldogavatásért Varga László püspök úrral, és az ottani hívekkel került sor egy dombormű megáldására. Aztán egy egészen hihetetlen dolog, hogy egy tömegsírból most előkerült Krisztián Rafael atyának, előkerültek a maradványai. Nyilván itt nem arra kell gondolni, hogy 300 embernek a maradványa közül, hanem Susa Éva antropológusnak sikerült a kutatásai nyomán következtetni arra, hogy melyik sírban lehet, és négy személynek a közös sírjából találtuk meg Rafael atyának a maradványait, pontosabban a koponyáját és az áll kapcsát sikerült azonosítani. Nagyon érdekes az, hogy történik egy ilyen azonosítás, hogy hol tart a tudomány. Él az ő unokahuga, akitől nyált mintát lehetett venni, de nem is ez adta végül a DNS azonosításhoz a segítséget, hanem hogy az unokahuga őrzött egy képeslapot, amit a Rafael atyától kapott. És nyilván, ha az ember képeslapot ír, akkor saját maga nyálazza fel a bélyeget, és ennek a bélyegen lévő nyálmaradványokból sikerült az antropológusoknak DNS-t nyerniük, és ez alapján azonosították a csontmaradványokat.
Hát csoda számba megy ez tulajdonképpen, ami a természet síkja a magyarázatú, de még az is a pártját fogja ennek az ügynek. Megkérhetnének arra, kedves Peregrin atya, hogy röviden az egyes személyeket mutass be a rádió hallgatóinak. A különböző időszak, különböző helyek, nagyon mozgalmas a történetük ennek a hét atyának, hét ferences testvérnek.
Igen, 1944 és 1954 között haltak vértanú halált, és ez például a kongregációban is kérdés volt, hogy miért együtt és miért nem külön-külön avatjuk őket boldoggá, hiszen különböző, a kommunizmusnak különböző típusú diktatúrái üldözték őket, mi pedig erre azt válaszoltuk, hogy a ferencesekben mindig együtt volt az ő tiszteletük a rendtartományban, és hogy a kommunizmus kiépültének, az első nagy véres időszaknak, 56-ig tartó véres időszaknak az áldozatai ők, tehát ilyen értelemben összetartoznak, egybetartozik az ő ügyük. 1944. október 28-án végezték ki Köröztös Krizosztom atyát, aki a náci és a kommunista diktatúrát, hogyha együtt nézzük, gyakorlatilag az első kivégzettje. Ő előtte nem volt olyan kivégzés, jelen ismereteink szerint, aki az életét adta volna az evangéliumért ezen diktatúrákban. Krizosztom atyától fönnmaradt egy levél 1944. szeptemberéből, amiben azt írja, hogy tudatosan maradunk itt a hívek mellett, és tudjuk jól, hogy mindenkit menekített Újvidékről, hogy jönnek a Tito partizánjai, meneküljenek az ország belső részébe, mert baj lesz, de ő azt mondta, hogy amíg egy hívő van, addig ő itt akar maradni, ennek lett az áldozata. Az ő társa volt Kovács Kristóf atya, aki pedig tudatosan azért kérte magát 1944 tavaszán Újvidékre, mert hogy ő életét akarja adni Krisztusért. Egy menetben hajtották őket, napközben ők éjszaka végig gyóntattak, november 2-án lőtték le Indzsija községnek a határában. A már említett Hajnal Zénó atya, aki egyébként befogadta a leventeként bújdosó Paskai Lászlót és testvérét a nagyatádi kolostorba, ő is a hívekért adta az életét, mert Mindszenty Bíborosnak volt egy rendelkezése, hogy ha kitelepítés van, akkor a plébánosnak azok között kell lennie, akik a hívei között a nagyobb csoportot alkotják. És mivel Nagyatáról elmenekültek a hívek, ezért velük tartott 1944. decemberében, és kérte az egyik pap ismerőség Gyékényesen, Martincsevis Pált, hogy fogadja be őket. Amikor húsvétkor onnan is kitelepítették őket, még beszéltem azzal a házvezetőnővel, aki szólt nekik, hogy ne viseljék a habitust, mert baj lesz. És ők azt mondták, hogy a reverendát meg a habitust viseljük, mert ha baj van, akkor a híveknek látniuk kell, hogy kihez fordulhatnak. És tudatosan leírják a tanúvallomások, hogy a bolgár katona, amikor jön, akkor látja a habitust és a reverendát, és ezt a két embert szólítja ki, és lövi le az árokparton. Kis Szaléz és Lukács Pelbárt atya ügye talán még jobban ismert a történelemből is. Kis Szaléz atyát azzal vádolják meg a hatóságok. Már a gyilkosság előtt föloldozta, és a gyilkosságra buzdított a gyónás keretében a gyöngyösi fiatalokat, Pelbárt atyát pedig azzal, amikor letartóztatták Szaléz atyát, hogy országos felkelést akart indítani az ő kiszabadítására, hadsereget szervezett, ezzel akarták kiszélesíteni a problémát. Ennek két fontos következménye volt, az egyik a gyónás szentségének a hiteltelenítése, a másik pedig, hogy ezek után oszlatták föl egy országos sorozatot készítve a katolikus egyesületeket szüntették meg. Ennek volt ez az előkészítése. Károlyi Bernát atyát, aki zsidómentésben jeleskedett, kommunistákat is mentett, majd pedig Barankovics Istvánt arra buzdította, amikor Rákosi meg akarta alapítatni vele a Nemzeti Egyházat, hogy meneküljön külföldre. 49-ben tartóztatják le, és a börtönben halt, a börtön körülmények miatt vértanú halált, róla is számos visszaemlékezés van, hogy hogy gyóntatott zuhanyzás közben, hogy állt a rabok mellé, raptársai mellé, mondva, hogy a pokolba is ott van, ebbe az emberi életnek, ebben a poklában is jelen van az Úristen, és valóban egyfajta paradicsomot teremtett maga körül a börtönben. Amikor megkérdezték, hogy mi a foglalkozása, nem tagadta le, hogy ferences pap, hanem vállalta ezért, hogy meg fogják verni, és jól meg is verték a vallomások szerint. És végezetül Krisztián Rafael atya, aki 1950-ben azért került börtönbe, mert 60 városában felkelést szítottak a kommunista hatóságok, és ezt a felkelést elhírezte, vagy a ferenceseket elviszik, ezt a felkelést a Rafael atyának a számlájára írták, ezzel akarták megfélemlíteni az emberek meghurcolásával és a szerzetesek meghurcolásával a püspöki kart, hogy a tárgyalásokat kezdje meg, folytassa. És a Rafael atya a börtönben halt meg, ugyancsak embertelen körülmények között. Megmaradt az édesanyjának a levele, amiben kéri, hogy az egyvesével rendelkező fiának hadd küldjön pulóvert. Megmaradt az is, hogy téli hidegben félmeztelenül tartották, és az őr azt mondta neki, hogy te pucér Krisztus, hol hagytad az ingedet. Ez olyan, mint Pilátusnak a szava, hogy egyfajta hitvallás, hogy íme az ember.
A ferences rend kezdettől fogva a vértanúk rendje, hogyan illeszkedik a magyar hét ferences vértanúk a története a rendi vértanúság történetébe?
Ez egy nagyon érdekes és fontos kérdés, ezt nagyon hangsúlyozzuk a kongregációban is, hogy a rend 800 éve jelen van Magyarországon, de az első rendből még kanonizált vértanúk nincsen. És igazából ők lennének, ők heten az első kanonizált magyar ferencesek a rend történetében. Magyarországhoz kapcsolódó első rendiek vannak, Kapisztrán Szent János, Márkiai Szent Jakab, és még sorolhatnánk tovább, de akik magyarok voltak, és a magyar provinciából nőttek ki, azok ők az elsők, és ezért is olyan fontos számunkra az ügyük.
Igen. Lassanként feledésbe merül mind a náci diktatúra, mind pedig a különösképpen a szovjet típusú bolsevik diktatúra, kommunizmusnak a szörnyű szenvedés, amit okozott szerte Európán a keleti felén. Itt meg a Vatikánban is keveset szólnak róla, nem annyira korrekt politikailag, hogy erről beszéljünk. Te hogy látod ezt? Ez valóban az idő elmosa, vagy pedig nekünk kötelességünk emlékezni azokra, akik így tanúságot tettek az életük odaadásával is?
Amikor a szenvedéseikről beszélünk, akkor nem egy önüdvözítő, vagy egy ilyen áldozati szerepben tündöklő érzelmet vagy érzést kell fölélesztenünk, hanem azt hiszem, hogy sokkal inkább arra kell rácsodálkoznunk, hogy az Isten ereje az emberi gyengeségeken, az emberi kereteken keresztül hogyan lesz nyilvánvalóvá az ő életükben. A szenvedéseikről is, a történelmi igazságtalanságokról is azért beszélünk, és azért fontos beszélnünk, mert ennek a szóbahozásán keresztül szemlélhetjük azt, hogy az isteni dicsőség, az isteni irgalom, igazságosság és szeretet miként lett jelenvalóvá éppen ezen emberek által az emberi élet különböző poklába, mint egy új nagy szombatot éltek át, amikor a menny leereszkedett a föld a pokolba.
Legyen az utolsó szó az imádság, bizonyára van a rendnek imája az ő boldog alvatásukért.
Igen, és kérem is a hallgatókat, hogy akár keressenek utána, akár most is imádkozzák velem együtt ezt az imádságot, ami templomainkban oly sok helyen van, ahol naponta többször is elimádkozunk a boldog alvatásért, és kérjék az ő közbenjárásukat nehéz ügyeikben. Erős és igaz Istenünk, te Bernát szolgád és társa életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrák sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
Amen. Kedves Peregrin, nagyon hálásan köszönöm ezt a tanúságtevő beszámolódat, én is kérem a kedves hallgatókat, hogy imádkozzanak az ügyért, pontosabban azért, hogy mi hamarabb élvezik az ő hathatós egyházától elismert közbenjárásukat. Isten áldja az érdekükben tett római fáradozásaidat.
Köszönöm szépen.
Laudato si, mi signore.
A Kálmán Peregrin Ferences atyával, a hét magyar ferences vértanú boldogalvatási eljárásának viceposztulátorával készített interjúnkat hallották. Szent Berárd és mártír társai, a ferences rend első vértanúi. Ünnepét az Anyaszentegyház január 16-án tartja. A hat szent vértanú neve Berárd, Otto, Péter, Accursius, Vitalis és Adjutus testvérek a ferences rend első vértanúi. Szent Ferenc 1219-ben hat szent életű társát a hitetlenék közé küldte, hogy hirdessék Krisztus tanítását. Egyikük, Vitalis testvér azonban Spanyolországban megbetegedett, és nem tudta folytatni útját. Öten mentek tehát tovább, Berárd, Péter, Otto, Accursius és Adjutus. Közülük az első három pap volt. Coimbrában, a királyi városban néhány napot időztek, aztán a mohamedánok megszállta Sevillában prédikáltak. Be akartak menni a mecsetbe is, de a mohamedánok kiabálva ütötték, verték őket. Így jutottak el az uralkodóhoz, ahol egyre bizonygatták, hogy az egyedül igaz vallás Krisztus vallása, Mohamed hamis proféta. A fejedelem halálra ítélte őket, de mégis úgy rendelte, hogyha elhagyják az országot, életben maradnak. Ők elhagyták Sevillát, de nem vissza, hanem Marokkó felé vették útjukat, és ott is hirdették a keresztény hitet. Börtönbe vetették őket. Az itt tartózkodó Dom Pedro infáns kieszközölte az emírnél, hogy a hithirdetők az ő foglyai legyenek. Berárdék azonban innen megszöktek, és a fővárosban, Marrakesben ismét prédikálni kezdtek. Újból elfogták, és börtönbe zárták őket. Az emír kegyetlenül megkínoztatta őket, és amikor látta, hogy a kínzáson nem megy semmire, nőket és pénzt ígért nekik, ha mohamedánok lesznek. A vértanúk ezt felelték. Asszonyaid és pénzed nem kell nekünk, mert mindezeket Krisztus szerelméért szemétnek tekintjük. Akkor az emír kegyetlen haragra lobbant, felkapta kardját, és egymás után fejükre mért ütésekkel, saját kezével végzett velük. Ez 1220. január 16-án történt. A szent rendalapító, amint meghallott a vértanúság hírét, boldog elragadtatásra felkiáltott: most már van öt igazi kisebb testvérem. A vértanúk földi maradványait hamarosan Coimbrába vitték, ahol Isten csodákkal megdicsőítette őket. Vértanúságuk sok hivatást támasztott. Az első között volt Ferdinánd ágostorrendi kanonok, a későbbi páduai Szent Antal. A ferencrend első vértanúit IV. Sixtus pápa avatta szenté 1481-ben. Hithirdetésük teljesen eredménytelen volt. Egyetlen mohamedánt sem térítettek meg, Isten azonban csodákkal megdicsőítette őket. Isten azt választotta ki, ami a világ szerint oktalan, hogy megszégyenítse a bölcseket. Imádkozzunk! Istenünk, te Szent Berárd és vértanú társainak dicsőséges diadalával megszentelted a kisebb testvérek rendjének kezdetét. Engedd, hogy amint ők készek voltak érted meghalni, úgy mi is állhatatosan tanúságot tegyünk rólad életünkkel. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
Laudato si, mi signore.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Laudato si, mi signore, per sora luna e le stelle.
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.